Tisztelete testvéreim, ige hirdetésem igéjét most két helyről olvasom az Új Szövetségből. Először Pál apostolnak a Rómaiak írott leveléből olvasok néhány mondatot. A harmadik fejezet 28. versét és a negyedik fejezet első, második versét, utána Jakab levele második fejezetéből is olvasok néhány mondatot. Tehát Róma 3.28. Azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami ősatyánk, a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Jakab levelében viszont második részben ezt olvassuk. Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult é meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. Kedves testvéreim! Ezekben a hetekben Pál apostol gondolatait tanulmányozzuk, közelebbről a római levélben rögzített gondolatait. Ma azonban kilépünk ebből a szorosabb körből, és betekintünk Jakab levelének a teológiájába is. Kell ez az egybevetés, mert a egyszerű bibliaolvasó ember ellentétet érez, hiszen hallottátok világosan, sőt, kiélezetten beszél mind a kettő. Pál apostol azt mondja, hogy látjátok tehát, hogy kegyelemből, hitáltal igazít meg minket Isten a törvény cselekedetei nélkül. Jakab pedig kiélezetten mondja, hogy látjátok tehát, hogy a cselekedetekből igazult meg Ábrahám, ami atyánk. Nagyon figyelemre méltó, hogy mind a kettő Ábrahámra hivatkozik. Pál Ábrahám történetéből olvassa ki a maga igazát, hogy tudnék, kegyelem volt az egész, nem Pál cselekedete, nem Ábrahám cselekedete vitte őt üdvösségre. Isten szeretete, kiválasztása, kegyelme, szava. Tehát Pál ugyanabból az Ábrahám történetből kivonja a maga felfogásának igazát, hogy lám, kegyelemből van minden. Jakab pedig ugyanabból az Ábrahám történetből kivonja azt az igazságot, hogy láthatjátok, hogy cselekedetek nélkül nincs üdvösség. Ábrahám odáig ment a cselekedetekben, hogy saját fiát, Izsákot hajlandó volt feláldozni Istennek, és hát látjátok, ezért aztán az Isten megigazította őt. Azért kell ezt a kitérőt tenni, mert valóban mind a kettő benne van a Bibliában. Cselekedetekből üdvözülünk, nem hitből, csupán mondja Jakab, hitből üdvözülünk a törvény cselekedetei nélkül, mondja Pál apostol. Itt tehát egy bizonyos feszültség van, és hát ezzel foglalkozni kell, mert az egyszerű bibliaolvasó ember, mondom, azt hiheti, hogy íme, hát itt két dogmatika ütközik, mégpedig a nagyon lényeges ponton, az üdvösség kérdésében. Hogyan lehet a mennybe jutni? Tettük föl régebben a kérdést, de ma inkább ilyen emberi módon beszélünk, hogyan lehet belső békességre, e világ hányattatásai közben nyugalomra, a többi emberek iránti megértő, türelmes szeretetre jutni, mert ez az üdvösség. Itt a Földön. Hogyan lehet üdvözülni? A mennyeiekre néz, hogy itt a Földön, a cselekedetek által, ahogy Jakab mondja, vagy pedig hit által, ahogy Pál apostol mondja. Kétféle dogmatika van a Bibliában. Most hát erre először is azt mondom, testvéreim, hogy vagy az a válasz, hogy semmiféle dogmatika nincs a Bibliában, hanem különböző emberek Isten élményeiről van szó, különböző emberek a saját kulturáltságuk, nyelvi lehetőségük szerint eldadogták az Isten élményüket, vagy azt mondjuk, hogy semmiféle dogmatika nincs a Bibliában, hanem mondom, különböző istenélmények, különböző tolmácsolásban kerülnek elénk. Vagy azt mondjuk, hogy igenis sokféle dogmatika van a Bibliában, és igenis Pálnak. Más volt a gondolatrendszere, mint Jakabnak és Lukásnak, más volt, mint Jánosnak, és így tovább. Na mindegy, most ezzel a szűkebb témával foglalkozzunk, Pál és Jakab. Pál mond valamit, és az nem azonos azzal, amit Jakab mond. És íme mind a kettő benne van az Új Szövetségben. Közismert az, hogy Luther Márton egyenesen dühös volt a Jakab levelére. Szerette volna kiseprűzni, kiradírozni az Új Szövetségből. Azt mondta, hogy ein Strohbrief, szalma levél, nem komoly üzenet az, ami benne van. Igaza volt-e, vagy pedig az a helyzet, hogy igen, igen, más a Jakab mondani valója, mint Pálé, de azért lehet a helyére tenni, mind a kettő. Elfér az Új Szövetségen belül mind a kettő. Hát nekem ez a meggyőződésem, és ezt szeretném most egy kicsit részletezni előttetek testvére, hogy ez az ellenmondónak látszó két üzenet, kegyelemből van az üdvösség, nem cselekedet által, nem, hanem cselekedetek által van, nem pedig hit által. Ezt a kettőt szeretném a helyére rakni, hogy ilyen módon egymást megvilágítva, ahogy a tételek egymást megvilágítják, még ragyogó, még tisztább legyen a mi keresztény hitünk és keresztény gondolkodásunk. Kétféle úton közelítem meg a problémát, és aztán majd néhány egyetemes érvényű igazságot vonok le ebből a kétféle megközelítésből. Azzal kezdem, testvérem, hogy maguk a Biblia tudósok se tudnak zöldágra vergődni ebben a kérdésben, hogy ki írta ezt a levelet, ezt a Jakab levelét, és mikor írta. Az egyik álláspont szerint a századforduló táján írta valaki, és hát Jakab nevét írták föléje, és így került bele a Új Szövetségbe. Nem könnyen, sokat vitatkoztak az atyák, akik a kánont megállapították, hogy ott van-e a helye ennek a levélnek az Új Szövetségnek, Új Szövetségben, de végül is eldöntötte a vitát az, hogy ha Jakab írta, akkor persze, hogy ott van a helye. De mondom, a kritikus biblia tudomány azt kimutatta, hogy legalábbis a többségében azt vallja, hogy ez a századforduló táján keletkezett, és alapjában egy zsidó építő írat van, azt keresztjén toldalékokkal ellátta valaki, és az egészet Jakab neve alá írta. Ha ez így van, most az első feltételezésem az, hogy legyen így, tekintsük azt, hogy így van. Századforduló táján keletkezett ez a Jakab levele. Ha ez így van, akkor évtizedek választják el Jakabot Páltól. És ezek jelentős évtizedek. Eközben bontakozott a kereszténység, továbbfejlődött. És bizony hozzá kell mondani, kezdett torzulni is. A Biblia utolsó könyveiben, az Új Szövetség utolsó könyveiben már nagyon sok torzulásról van szó, ami megtörtént a keresztény gyülekezetekben. És ha ezeket a fejlődéseket és velük együtt a torzulásokat is figyelembe vesszük, akkor helyére tehetjük Jakab levelét Pál levele mellett, ez az első megközelítés. Hogy hogyan torzult a kereszténység, arra egyetlen példát mutatok, mondok, ami benne van szintén a Bibliában, csak figyelmesen kell és gondolkozva, összehasonlítgatva kell olvasni a Biblia dolgait. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor elindult a kereszténység, olyan lelkesültség fogta el az atyafiakat, hogy mindenük közvala. Ez volt az elindulás. Nem csak hitközösség, imaközösség, úrvacsorai közösség, szeretett közösség, de vagyonközösség is. Mindenük közvala. Egy szent lelkesültségben mindenüket összedobták, hogy ma szokták mondani, és együtt éltek. Mindenük közvala. De már Pál apostol a korintusi levélben dorgálja a korintusiakat a rossz úrvacsorai gyakorlatért, amit tulajdonképpen egy közös vacsorálás volt. Dorgálja őket, és ezt mondja Pál, hogy hát szégyen, gyalázat, hogy mindenki hozza a maga vacsoráját, és akkor a szegények elhúzódnak az egyik sarokba, és ott kibontják a kis motyójukat, és eszik a maguk szegényes vacsoráját. A másik oldalon pedig a gazdagok kiterítik a maguk gazdag vacsorát, és külön esznek. Azt mondja, hogy ez olyan szégyen, hogyha így csináljátok, az egész úrvacsorázás nem érvényes. Tehát a vagyonközösségből egy nemzedék alatt ez lett, hogy a szegények külön élték a maguk szegény életét, a gazdagok külön élték a maguk gazdag életét, és mind a kettő, mindkét csoport keresztjénnek vallotta magát. Ez már a torzuláshoz tartozik, és nyilván a Bibliában már benne van ennek a jele. Ha ez így van, akkor könnyű a helyére tenni Pál levelét, meg Jakab levelét. Pál a keresztény hitélmény első forróságában azt mondja, hogy hát Isten, minden az Isten kegyelméből van minden. Jakab pedig azt mondja, hogy ám de vigyázat, ha vetted az Isten kegyelmét, abból gyümölcsöknek kell születni. Tehát szeretetnek és annak, hogy befogod a szádat, amikor kiabálni szeretnél, és itt tovább Jakab levele tele van ilyen erkölcsi intelmekkel, amelyek tiszteletre méltóak, igazak, mindegyik igaz önmagában. És egyáltalán, ha Jakabtól valamit számon kérhetünk, oda tehetjük az igét, amit Jézustól hallottunk, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Jakab a gyümölcsökről beszél, és teljesen igaza van, amikor ilyenfajta gyümölcsöket kér számon, csak ott van a hiba, nem hiba talán, csak mondjuk a fogyatékosság, hogy Jakab a gyümölcsöket követeli, de nem beszél a fáról, amelyik fa termi ezeket a gyümölcsöket. Jézus azt mondja, szükség néktek újonnan születnetek, és aki újonnan született, attól számon lehet kérni a gyümölcsöket. Jakab nem beszél az újonnan születésről, legalábbis nem abban az élességben, ahogyan Pál apostol, hanem a gyümölcsöket kéri számon. Tehát mondom, a történelem síkján közelítve a problémát, azt kell mondanunk, hogy Pálnak igaza van, mert az alapítás a keresztény mozgalom elejének a lendületével azt mondja, hogy gyerekek, emberek, tanítványok, barátaim, testvéreim, az Isten a lényeges, nem amit ti csináltok. Az Isten, amit az Isten csinál, mond, üzen, az a lényeges. Jakab pedig azt mondja, hogy ám de ha ez megtörtént, abból szükségszerűen gyümölcsök születnek. És mi van ezekkel a gyümölcsökkel? És mondom, a kereszténység akkori torzulatának a stádiumában időszerű volt a Jakab figyelmeztetése, hogy ti gazdagok, vigyázzatok. Mert hiszen lám már az urvacsora gyakorlatban is bevonult a megkülönböztetés, hogy a szegények külön, a gazdagok külön. Ez tehát az első megközelítés, amennyiben a levél valóban a századforduló táján keletkezett, indokolt volt már a torzuló kereszténységben szót ejteni arról, hogy gyümölcsei nélkül nagyon kérdéses az, hogy van-e hit a háttérben. Ahol igazi hit van, ott gyümölcsöknek kell születniük, és Jakab ezeket a gyümölcsöket kéri számon. Ez tehát az egyik összehasonlítás, és így a helyére kerül mind a két levél, mind a két üzenet. A második megközelítés egy kicsit bonyolultabb ennél, ha föltételezzük, mint ahogy más biblia tudósok föltételezik azt, hogy mégiscsak Jakab, az eredeti Jakab, az úr testvére Jakab írta a levelet, emellett is föl lehet nyomós érveket hozni. Ha azt valljuk, hogy ezt a bizonyos Jakab levelét valóban Jakab, az úr testvére, Pál kortársa írta, akkor pedig azt kell mondani, hogy hát bizony ne szégyeljük, ne rejtegessük, ne hallgassuk el. Jakabnak más volt a teológiája, mint Pálnak. A kettőt röviden szeretném jellemezni. Így mondják a szaktudósok, az én bibliai ráérzésem, tanulmányozásom is ezt mondja, hogy Jakab teológiája igazában az előtte volt zsidó rabbinisztikus teológiának a meghosszabbítása, a keresztjén megtoldása. Tehát alapjában van egy rabbinisztikus teológia, és azt keresztjénül igyekezett Jakab megtoldani, kiegészíteni. Ez körül az ő teológiája. És így került ütközésbe Pállal, mint az egész jeruzsálemi apostoli együttes ütközésbe került Pállal, mert ők együttesen is ezt a meghosszabbított zsidó teológiát képviselték. Tehát Jakabnak a teológiája nagyjából az volt, hogy igenis, Isten követel valamit, az embernek cselekedni kell, amennyiben cselekszi, annyi van, az Isten igaznak nyilvánítja, megigazítja. Itt van ez a nagyon nehézkes, bonyolult szó, a megigazulás titka. Hát a zsidó teológia szerint az Isten a 10 parancsolatban, meg egyéb sok parancsolatban kijelentette, hogy ő mit kér, mit követel, mit akar. Amennyiben az ember ezt teszi, annyiban igaz. És ennek a zsidó teológiának a klasszikus szemléltető példája volt Ábrahám. Itt jön be a történetbe Ábrahám, és nem véletlen, hogy Pál is Ábrahám ügyét korrigálja, hogy nem úgy értelmezendő, ahogy a zsidó teológia értelmezte. Tudni, a zsidó teológia úgy értelmezte Ábrahám történetét, hogy Isten Ábrahámot 10 próbának vetette alá. És akkor szépen felsorolták a Biblia igéi alapján a 10 próbát, amelyen átvezette Isten útközben Ábrahámot. Egymás után megállta a próbákat, az utolsó, a legnehezebb próba volt az Izsák feláldozása, íme lám Ábrahám a 10. próbát is megállta. Így a zsidó teológia. És amikor a 10. próbát is megállta, és Izsákot is hajlandó volt visszaadni Istennek, akkor ez a tökéletes engedelmesség kiváltotta Istenből az elismerést, azt az elismerést, hogy ez igaz ember, sőt, ez az én barátom, Ábrahám Isten barátja, benne van így az igében. Tehát a fokozatosan növekvő engedelmesség a végén kiváltotta Istenből azt az elismerést, hogy ez igaz ember, ez a zsidó teológia. És ez van benne a Jakab levelében is, ez esetben, hogy tehát ami fokozódó engedelmességünk, a nagyobb mérvű, a nehezebb ügyekben való engedelmességünk végül is kiváltja Istenből azt az ítéletet, hogy ez igaz ember. Na most testvéreim, Pál is ebbe az iskolába járt. Rabbinus növendék korában Pál is ezt tanulta, ezt elfogadta, ezt vallotta, ezért volt dühös a keresztényekre, akik másként gondolkoztak, Jézus szerint gondolkoztak. Jézus ugyanis azt mondotta, hogy a tétozló fiút öleléssel várja az atya. Jézus leült a vámszedőkkel, a bűnösökkel egy asztalhoz, és velük vacsorált, és az evangélium lényege az volt, hogy egyetemes szeretet az Isten. A bűnösöket is szereti az Isten. Sőt, szinte elsősorban a bűnösöket édesgeti haza az Isten. Ez volt a Jézus teológia, a keresztények teológia. Ezért volt dühös Pál erre az új mozgalomra, ezt szektának minősítette, üldözte. És ekkor történt a damaszkuszi élvény. Egyszer csak egy mennyei látomásban élte át Krisztust. És testvérek, itt hosszasan kellene elmélkedni, beszélgetni erről, mi a különbség a saját gondolkodásom között, benne mondjuk a teológiám gondolatai között, és a meglepő, engem váratlanul meglepő isteni érintés, isteni ige között. Mert Pál ezt átélte, fölnőtt egy rabbinusi, logikus, teológus, biblikus gondolkodásban, győs volt azok, akik másként gondolkoznak, egyszer csak meglepte őt Damaszkuszban egy Krisztus élmény, és a sarkaiból kiforgatta az egész gondolkodását, és itt látjuk, hogy aki megtanult Ábrahámról úgy gondolkozni, hogy lám 10 próbán ment át, és a 10. után Isten igaznak nyilvánította, kiforgatta ezt a gondolkodást, ez az mennyei érintés, vagy látomás, kiforgatta sarkaiból ezt a teológiát, az Ábrahámra vonatkozó gondolatokat is, és Pál azt mondja, hogy tehát nem így van. Hát nem úgy kezdődött a dolog, hogy Ábrahám engedelmeskedett, hanem, és itt nagyon figyelemre méltó ez a gondolat, a saját damaszkuszi élménye alapján jobban megértette az isteni dolgokat. Nem úgy áll a helyzet, hogy egy isteni követeléssel, egy merev, rideg, betűkbe, kövekbe vésett követeléssel szemben van az embernek vagy engedelmessége, vagy engedetlensége. Nem ez a helyzet. Ábrahámnál se ez volt. Hanem az a helyzet, hogy Ábrahám egy hangot hallott. Úgy kezdődött Ábrahám története, hogy Isten megszólította őt. Mint ahogy Damaszkuszban Jézus Krisztus megszólította Pált. Ez a csodálatos a Pál teológiájában testvére, hogy minden innen eredezik. Ebből az élményből. Jó lehet, én így meg így gondolkoztam. Damaszkusznál megszólított engem Krisztus, kifordított egzisztenciám eddigi sarkaiból, és most egészen újként gondolkozom, meg cselekszem. És innen, hogy úgy mondjam, egy empátiás beleérzéssel Pál az Ábrahám történetet is átértelmezte. Hogy nem az a lényeg Ábrahám történetében, hogy ő egyik engedelmességet a másik után, egyik próbát a másik után, diadalmasan vitte véghez. Ezek már a későbbi dolgok. Ahogy a Pál életében Damaszkus volt az alfa pont, a kezdőpont, hát Ábrahám életében is a kezdőpont, a döntő az volt, hogy Isten megszólította, kegyelmébe vette, kiválasztotta, kikülönítette őt a többi ember közül. Folyamatosan elkezdett vele beszélgetni, és ezen közben születtek Ábrahám próbatételei is, meg az engedelmessége is. Tehát így már megértjük, hogy mi a különbség a Jakab-féle rabbinusi teológia között, ami meg van fejelve bizonyos keresztény toldalékkal, és mi a különbség Pál apostol teológiájában, aki egy spontán, egy utánozhatatlan Isten élmény alapján teologizál. És íme itt van a magyarázata ennek a különbségnek, hogy Pál azt hangoztatja, hogy te emberek, értsétek meg, nem a cselekedetekkel kezdődik a dolog, és nem az Isten szeretetével folytatódik az, amit én az én vallásos vagy erkölcsös cselekedeteimmel kivívtam az Istennél. Nem én nálam van a kezdet, és Istennél a folytatás, hanem fordítva, Istennél van a kezdet. Ő valami érthetetlen módon az embereket megállítja az útjukon, megszólítja, megölelgeti, megmelengeti a szeretetével, megvigasztalja a keserűségükben. Az Isten kezdi a dolgot, és utána az ember folytatja, vagy engedelmesen, vagy engedetlenül, erre mind a kettőre van lehetősége. Tehát ne itt kezdjük a dolgot, hogy cselekszik, vagy nem cselekszik az ember, hanem kezdjük a kezdetnél, az isteni megszólításnál. Itt van a különbség a két ige között, a két teológus között, akár az volt a Jakab, akár ez volt a Jakab. A Jakab teológia és a Pál teológia között itt van a döntő különbség. Na ezek után néhány gyakorlati következtetést is hadd vonjak le ebből, testvérem, amikor hallottunk és reméletek is értettünk. Az első lényegbe vágó igazságot így mondom, testvéreim, ami ugyan még csak formális igazság, de fontos meggyőződésem szerint ez a formális igazság, az, hogy nem elég az, hogy én jó szándékkal, jó akarattal belépek egy hitbeli hagyományba, és azt viszem tovább, esetleg megfejjelem új, modern gondolatokkal, nem elég. Tehát egyikről valaki katolikusnak született, a másik reformátusnak született, kapott a szülői házba bizonyos nevelést, és az esetleg később érett fejjel öntudatosan magára vállalja. Igen, én most már tudok gondolkozni, látom a világ gondolatait, én úgy döntök, hogy atyáim hagyományaiba belépek, a katolikusok az őseim 10. íziglen, hát én a 11. ízben is katolikus leszek, és viszem tovább, vagy ugyanez protestánsú, reformátusú. Ez nem elég. Pedig olyan tiszteletreméltó döntés, hogy én nem árulom el atyáimat, ha ezért hátrány jár, elvállalom a hátrányokat, de nem árulom el atyáim hagyományait. Én belépek és viszem tovább. Tiszteletreméltó emberi magatartás, de Isten felől nézve nem elég. Ha te magadat rendes, jó reformátusnak vallod, és azt mondod, hogy apám, nagyapám is hűséges kálvinista volt, én már csak nem tagadom meg a hitemet, ez mondom, nagyon tiszteletre méltó dolog. És lehet, hogy más templomokban egyenesen dicséretes dolog, vagy követelmény. Hát ebben a mi gyülekezetünkben ez nem követelmény, ez nem különösen dicséretes dolog, ez kevés. A mi falaink között ez kevés. Valaki vállalja atyáinak református hitét, és vinni akar, ez kevés. Ez az első gondolat. A második gondolat az, amit már idéztem, de most emeljük ki, mint fontos igazságot, az a bizonyos megigazulás, ez a nehézkes szó, ez a jogi területre átvezető képes beszéd, ez a gyökerében azt jelenti, hogy nem én kezdtem, az Isten kezdte. Mert a megigazulásban arról van szó, hogy Isten megigazítja a méltatlant. Elmúlt csütörtökön kiemeltem ezt a hatalmas igét a 4. fejezetből, hogy az istentelent megigazítja az Isten. Hát itt aztán igazán nyilván, hogy Isten a kezdeményező, aki még csinálja jókedvűen, vagy rosszkedvűen, mindegy, de csinálja maga ateizmusát, azt egyszer csak az Isten körülveszi a maga irgalmas, édesatyai szeretetével. Hát ez a lényeg a megigazulásnak, hogy nem én kezdtem cselekedeteimmel, vallásosságommal, Isten kezdte. Ez Pál apostolnál egy alapélmény, hogy azt a jót, ami bennem elkezdődött, azt igazán nem én kezdtem. Én csináltam a tiszteletre méltót, aztán lett belőle agresszió, gyűlölet, öldökölés, ezt csináltam én, és aztán jött az Isten, és Damaszkuszban átölelt a szeretetével. Ez a megigazulásnak a lényeg, hogy nem én kezdtem, hanem az Isten kezdte. De testvérem, ezt a gondolatot aztán még folytatni is kell. Tudnék, a későbbiekben is így van ez, aki itt próbálgatja a keresztény életet, azt gondolom velem együtt vallja, hogy a későbbiekben is így van ez, hogy kellenek új meg új isteni érintések, élő igék, szentlélek, erők, kellenek ahhoz, hogy én tudjam azokat a bizonyos gyümölcsöket teremni. Befogjam a szálat, amikor ordítani szeretnék, ne üssek az asztalra, amikor szeretnék, és szeressem azt, aki szerethetetlen, és így tovább. Ezek a gyümölcsök. Ezek csak akkor teremnek, ha folyamatosan kapom az isteni érintéseket. Ez mind benne van a megigazulás című szóban. Ez a második gondolat tehát. A harmadik gondolat egy logikus következtetés mindebből. Ha történetesen valaki azt mondja, hogy engem érdekel az Isten ügy, hogy is van ez, mondjátok csak. Adjatok tanácsot, hogy hol kezdjem, hogy kezdjem. Hát itt ez a harmadik gondolat, hogy hogy kell elkezdeni az Isten ügyet, ha valaki makulátlanul istentelen, még sose hallott senkiről, semmiről, csak azt mondja, egyszer csak, hogy engem érdekel ez, mondjátok ezt, hogy kell csinálni. Hát itt megint következik valami a Pál gondolatából, meg a Jakab gondolatából. Ha valaki csökönyösen csak a Jakab gondolatára áll rá, hogy tudnék cselekedetekből igazul meg az ember, nem pedig hitből, ha Jakab teológiájára áll rá valaki, akkor azt mondja, hogy el akarod kezdeni Isten igét, jaj, de jó, hát akkor járj templomba, akkor már bocsánat, fizess egyházadót, vagy adakozzál a szegényeknek, meg gyakorold magad az erkölcsi dolgokban, ne, esetleg ne nyisd ki a televíziót, ne járj moziba, attól függ, hogy milyen szigorú keresztény csoportban találkozott az a jó szándékú, szerencsétlen ember, aki el akarja kezdeni az Isten ügyét. Hát különböző tanácsokat kap, hogy ne csináld többé azt, ha nem csináld ezt, és akkor jön a Jakab teológiája. Ezzel szemben én a Pál teológiát vallom, testvéreim, amelynek a lényege borzasztó egyszerű. El akarod kezdeni az Isten ügyet, hát akkor hagyd abba egyelőre a te nyüzsgéseidet, még hogyha a régi nyüzsgésekhez most hajlandó volnál vallásos nyüzsgéseket hozzácsatolni, hagyd abba ezt, és figyelj arra, hogy nem szól-e valami hang te hozzád meg, te benned. Az Isten ügynek a szerintem, hitem szerint, az Isten ügynek a hiteles elkezdése az, hogy elcsöndesedem, és oda irányítom az antennáimat, ahonnét eddig még semmi nem gyűjt. Aztán lehet, hogy elután se gyűjt, és mégis ott tartom az antennámat. Hogy hát, ha valami hang. Mert az a másik azt mondja, hogy vannak ilyen hangok. Hát ez a keresztény bizonyságtétel lényege, hogy vannak hangok, mennyei üzenetek. És hogyha mi antennánk az fölfogja, az átjárja az egész testünket, lelkünket, életünket, új erő, áramlások keletkeznek. Jó dolog oda irányítani az antennát. Tehát ha el akarod kezdeni az Isten ügyet, akkor ne vallásos kodással kezdjed. Tehát az eddigi nyüzsgések után egy vallásos nyüzsgéssel ne ezzel kezdjed, hanem pontosan mindennek az elcsöndesítésével és egy csöndes oda koncentrálással, hogy milyen hangok, üzenetek szólalnak meg, és ráállja, ahogy egyszer mondottam nemrég, nyitás Isten felé. Ez még nem azt jelenti, hogy belép az Isten. Ezek a legnehezebb időszakok a kezdésben, hogy én már nyitottam Isten fel, érdekel, és nem hangzik semmi hang. Hát itt van aztán az embernek valami kis lehetősége, hogy elcsüggel, abba hagyja, csalódik, vagy pedig azt mondja, hogy én hiszek, 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 egyszer csak jön valami üzenet, ami nekem személyesen szól. Így köti össze Pál a kettőt, hogy kegyelemből, hitáltal. A hit ez azt jelenti, hogy nyitás Isten felé, és egy álhatatos, csöndes várás, hogy mondd-e valamit. És tessék, mondd az Isten, nem kell azért nagyon sokáig várni. A szívünket kell tisztogatni. Nem is annyira a fülünket talán, a szívünket, hogy tudnék, készek legyünk olyan hangot is befogadni, amelyik ítéletes hang. Amelyik azt mondja, hagyd abba ezt, kezdj valami újat, akinek a szíve tiszta ilyen hangoknak a befogadására, az már ma estére megkapja, állítom, amennyire tiszta a szíved és akarod, ma estére már világosan hangzik, ha nyitottál Isten felé, az antenna nem fog üresen állni, hanem azon Isten rezgések, Isten hullámok érkeznek. Ez a Pál teológiája tehát lényegileg. Hogy aztán későbbiekben ebből valóban szeretetnek, szolgálatoknak kell születni, ebben Jakabnak teljesen igaza van. De mi most a gyökerekről beszélünk, az elindulásról, és még egyszer mondom, az elindulás, ilyen furcsán mondom, az elindulás a vallásosság felé az, hogy nem vagyok vallásos. Nem csinálom a vallás követelményeit. Az elindulás az, hogy elhallgatok, figyelek. Nyitás Isten felé. És a hang az járja át az életemet, és azt tesz engem aztán majd keresztényé. Amen.